Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk együtt Isten igéjét, és olvassuk is együtt, ha tehetjük, Józsué könyvének 2 fejezetéből, az 1. fejezetből is, és a 13. fejezetből is az 6 verset hallgassuk meg.
Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Nektek adok minden helyet, amelyre lábatokkal léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libanontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Amikor Józsué élemedett korú öregember lett, ezt mondta neki az Úr. Te élemedett korú öregember lettél, pedig még igen sok terület maradt az országban, amit birtokba kell venni. Ez maradt még hátra az országból. A filiszteusok egész területe és minden, ami a Gesúriaké, a Sihortól, mely Egyiptomtól keletre folyik, észak felé a kánaániakhoz tartozó Ekron határáig a filiszteusok 5 város fejedelme. A gázai, az asdódi, az askelóni, a gáti és az ekróni, továbbá az avviak. Délen a kánaániak egész földje és a szidóni meára egészen Afékig, az emóriak határáig. Azután a gebáliak földje és napkeleten az egész Libánon, a Hernon-hegység lábánál fekvő Baálgáttól egészen a Hamádba vezető útig. A hegység egész lakossága a Libánontól Misrefót Maimig, az összes szidóni. Én magam űzöm ki őket Izrael fiai elől. Oszd csak ki sorsvetéssel Izraelnek örökségül, ahogyan megparancsoltam neked.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ebben a furcsa időben is, egy ilyen hét után is, ismét előtted lehetünk, néhányan itt, és mindannyian otthon, családunkkal vagy egyedül, ahogyan éppen adtad. Köszönjük, hogy veled lehetünk. Köszönjük, hogy akkor is velünk vagy, amikor ennek nem vagyunk tudatában. Te őriztél minket csak az elmúlt héten is. Fogalmunk sincs, hogy mi mindentől. Te áldottál meg gazdagon, egész életünkben akár észrevettük, akár nem, és még inkább meg akarsz áldani. Köszönjük a te örökkévaló tervedet, hogy a fiaiddá akarsz fogadni bennünket Jézus Krisztusban, hogy el akarsz halmozni édesatyai szereteteddel, hogy meg akarsz gazdagítani mindenben. Köszönjük ezeket az igéket, Józsuénak mondtad, de azóta már sok-sok szolgádnak, és mondod nekünk is. Csak legyünk bátrak és erősek, az erőnk pedig te benned van, és az örökségünk abban van, amit te adsz, sőt te magad vagy a mi örökségünk. Segíts ezt megérteni, nem emberi ésszel, hanem a hitünkkel. Segíts most téged meglátni. Amen. Olvasom Isten igéjét az előzőekhez kapcsolódva, Józsué könyvéből. Először a 13. fejezet utolsó mondatát olvasom, 33. verset, és azután a 14. fejezet 6. versétől a fejezet végéig. Így szól Isten igéje. Lévi törzsének azonban nem adott Mózes örökséget, maga az Úr az ő, maga az Úr, Izrael Istene az ő öröksége, ahogyan megígérte neki. És a következő fejezet 6. versétől. Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenézi Káleb, Jefunne fia ezt mondta neki. Te tudod, mit mondott az Úr Mózesnek, Isten emberének rólam és rólad Kádes-Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes az Úr szolgája Kádes-Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony, a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad belépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnak, Jefunne fiának. Ezután lett Hebron a kenézi Kálebnak, Jefunne fiának az öröksége, mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. Hebron neve azelőtt Kirját Arbá volt, Arba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború. Akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassuk az igét, az előző napokban, tegnap találkozhattunk ezzel a szakasszal, és előtte az előzőkkel, és jó volt együtt olvasni, és jó együtt talán újra áttekinteni ennek a néhány fejezetnek egy központi üzenetét. Három szereplő lép elénk ezekből a fejezetekből úgy, hogy az elbeszélő arcot is ad nekik. Az egyik maga a vezér, Józsué, a másik az ő régi, ifjúkori barátja, Káleb, és a harmadik nem egy személy, hanem egy egész törzs, Lévi törzse. Minden törzset felsorol ez az elbeszélés, ahogyan az ígéret földje felosztását precízen leírja, de ez a három szereplő szerepel itt a dialógusaival, a döntéseivel, még az érzelmeivel is. Az ő sorsukon keresztül keressük magunkat, és keressük legfőképpen Istent, Isten akaratát és üzenetét ezekben a fejezetekben. Mi köti össze ezt a három szereplőt? A vezért, a régi barátját, meg ezt az egész törzset. Hát sok minden összeköti, de most egyet szeretnék kiemelni egyetlen szóval, az örökség. Az örökség egy központi témája ezeknek a fejezeteknek, hiszen hol is tartunk, Isten népe néhány emberöltővel korábban még egyáltalán nem létezett nemzetként, egy rabszolga tömeg volt egy idegen birodalomnak alávetve, azután Isten kiszabadítja őket, történelmi csodát tesz, elindulnak keresztül a Sínai félsziget pusztaságán, azután meghosszabbodik ez az út az ő hitetlenségük miatt, eltelik több, mint egy emberöltő, végre úgy érkeznek oda az ígéret földje határához, hogy be is tudnak menni, kezdődik a honfoglalás, döntő csaták zajlanak le egyik a másik után, és akik azelőtt nem voltak nemzet, néhány év alatt nemzetté válnak, legalábbis elindulnak ezen fontos úton, otthonuk lesz, helyük lesz, földrajzi értelemben is, de sokkal többről van itt szó. Helyük lesz úgy, hogy értelmet kap mindaz, ami idáig csak az ő hitükben volt valóság. Ott lesz a helyük, a föld népeinek a történetében, szerepük lesz Isten kezében, tudják, hogy az az ígéret, amit több száz évvel ezelőtt ígért Isten az ősüknek, Ábrahámnak, az most kézzelfoghatóan megvalósul. Ez az Isten gyűjti maga köré őket, aki az ígéretet tette. Központi fogalom így az örökség az ő napjaikban, történetükben. Amiről olvastunk, az egy origó pont ebből a szempontból. És így nyer értelmet ez a sok felsorolás is, amit talán fárasztó otthon egyedül a Bibliánkban olvasni, vagy itt szegény munkatársamat megkértem, hogy olvassa föl nyilvánosan, rengeteg ismeretlen földrajzi hely, és nép, és határ, és lehetett volna még akár hosszabban, de így értelmet nyer, mert kézzelfoghatóvá válik az, hogy Isten helyet készített, sőt, hogy személyre szabott helyet készített, ezért kell kisorsolni a törzsek területeit, nem a vaksors, nem a kocka dönti el, hanem Isten akarata dönti el a sorsvetésen keresztül, mert ő személyre szabottan készített nekünk utat, feladatot, életpályát, helyet, és benne napokat és másodperceket is. Ez az üzenete itt a hosszú felsorolásoknak. Igen, de azért két oldalú a kép, mert még egy más dolog is összeköti ezt a három szereplőt ebben a néhány fejezetben. És talán szabad így mondanom, összeköti őket a frusztráció, vagy másképpen a szorongás, a bizonytalanság. Itt látunk egy vezért, aki az egész népet vezeti harcba évek óta, és látjuk őt öregen, nyugdíjra készülve, már jóval a mai nyugdíj korhatáron felül, évtizedekkel, és látjuk őt félkész, befejezetlen munkával. Hogy lesz ez az örökség dolog? Véghez vitte, amit kellett, vagy nem? Ez nagy kérdés itt. Aztán látunk egy másik embert, aki az ő kortársa, annak idején együtt kémkedtek fiatalkorukban, vagy inkább mondjuk így felderítők voltak a honfoglalás előtt, és látjuk azt a másik embert, aki ott toporog, szintén idősen, hosszú harcok után, ő is végigharcolta ezeket a többiekkel, de neki még nincs földje, nincs öröksége. És amelyik az lesz, az pillanatnyilag lakott, sőt, a legerőteljesebb ellenség lakik ott, akik csak messze földön itt vannak, ezek a bizonyos anákok. Hogy lesz az ő öröksége kézzelfogható? Hogy fog hozzájutni? És itt van az egyik törzs, ez a különleges, ez a mindig kivétel, mindig kakukk tojás törzs Izraelben, Lévi törzse, akikről egy rövid mondatot olvasunk, miközben a többiek megkapják az örökségüket precízen, rendre felsorolva, ennyi vonatkozik rájuk, amit felolvastam, ők pedig nem kaptak semmit, mert az Úr az ő örökségük. Na de azért ezt majd jobban meg kell magyarázni. És a Szentíró el is mondja, és nem hagy minket bizonytalanságban. De minden esetre itt, ahogy a történet kellős közepén látjuk őket, minden bizonytalan és minden mozgásban van. Ezt a szót használtam, hogy frusztráció. Lehet, hogy nem véletlenül ez jutott eszembe. Különösen jó helyen lakunk, csak kinézünk az ablakunkon otthon, és annyi mindent láthatunk magunk körül. A Cityben lakunk, a város egyik fontos csomópontján. Kinézek az egyik ablakomon otthon, és látok néhány fontos bezárt kis üzletet. Egy-egy egyéni vállalkozó, van közte ékszerüzlet, van közte más is, és látom néha ezeket az embereket mozogni, most már inkább a zárva levő üzletük körül, és látom rajtuk a gondot, valamennyit tudok is belőle, hogyha véget ér a válság, akkor hogy lesz a folytatás, ki fognak-e tudni még nyitni, lesz-e miből, hogyan alakul most ezekben a hetekben, hónapokban az, amire ők az életüket tették, amit terveznek, amit reméltek. Hogy lesz? És kinézek egy másik ablakon, szintén otthonról, látom a nagy bevásárlóközpontot, ugye megszabott idősávokban jöhetnek fiatalabbak és idősebbek, látom a maszkos, kesztyűs bevásárlókat az üzletbe menni és onnan kijönni, a tekintetükben a távolságtartást, hogyha az egyik vásárló túl közel lép a másikhoz, már ösztönösen hátrahőkölnek és visszahúzódnak a többiek, félünk ettől a kis láthatatlan valamitől, és tele vagyunk szorongással ebben a tekintetben is. És akkor nem beszélnék a kicsit odébb lévő, szintén bezárt oktatási intézményről, ennek a gondjairól, be van zárva, de folyik tovább, de hogyan folyhat tovább, és egyáltalán nem beszélek a bezárt kocsma körül botorkáló emberekről, akik esténként néha megjelennek, és megállapítják, hogy még mindig zárva. És lehetne sokkal többet is mondani, most már az ablakainktól elszakadva, de mennyi bennünk a bizonytalanság, a meghatározhatatlan félelem, a szorongás, hogyan bírjuk ezeket a heteket, amíg átmenetiek, hogyan bírja a családanya, aki a sok egyéb feladata mellett előlépett univerzális pedagógussá is ezekben a napokban, mert a gyerekeivel tanul, és próbálja valahogy bepótolni, helyrehozni azt, amit az elveszített lehetőségekben mégis teljesíteni kell, és hogyan boldogul az a nagyon fáradt, túlterhelt orvos, ápoló, és hogyan boldogulnak azok, akik elveszítették, vagy lehet, hogy mostanában veszítik el a munkájukat, és nem látják a jövőt. Lehetne sorolni. És azt hiszem értjük, hogyha Isten azt üzeni most, hogy a bizonytalanságban levő, a frusztrált emberekhez akar közeljönni. Azokhoz akar közeljönni, akik ismerik az elméletet, hogyan van a Szentírásban, hogyan van az ígéretben, látják, hogy mi készül, de azt is átélik a saját bőrükön, hogy ez nekem mégsem hozzáférhető most, és nem is egyszerű. Ezek az emberek állnak itt előttünk, és az ővelük beszélő Isten. És akkor egy kicsit közelebbről nézve Józsuét, Józsué az, aki fiatal kora óta ott volt Mózes mellett, a szárny segédje volt a jobb keze, ott volt vele, amikor Mózes fölmegy a Sínai hegyre, és megkapja Istentől a törvényt, Józsué ott várja, együtt jönnek le a hegyről. Ott van vele, amikor az első komoly támadás éri Isten népét a pusztában, és Józsuéra rá lehet bízni, ő vezeti az Amálek elleni csatát, és ott van a továbbiakban is, a Szent Sátorban is, szemtanúja és fültanúja Mózes könyörgésének, imaharcainak, és tanulja a csodáknak, ahogyan Isten ezekre válaszol, és amikor Mózes bevégzi a küldetését, akkor Isten azt mondja, hogy te vagy az utód, vedd át, folytasd. Itt hallottuk az előbb az igéből ezeket a sokszorosan megerősített, bíztató szavakat, csak légy bátor, csak légy igen bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled vagyok, én teszlek téged alkalmassá, te fogod kiosztani az örökséget az Isten népének, te teszed majd, te viszed véghez, amit én megígértem, ezt mondja neki Isten, így indítja el, csak légy igen bátor és erős. És eltelik néhány év, döntő csaták, hatalmas megpróbáltatások, óriási győzelmek, és ott van a végén ez az aggasztján, ül, és így olvassuk, megszólítja őt Isten, nem akármilyen mondattal szólítja meg, azt mondja, nézd, te élemedett korú öreg ember lettél, igen, megvénültél. Nem tanácsolom, hogy házastársunkkal így kezdjünk egy beszélgetést. Isten így szólítja meg. És azt mondja, hogy emlékszel a feladatodra, te teszed ezt a népet örökössé, azért most oszd ki az örökséget, ja, és egyébként hadd soroljam fel, hogy melyek azok a területek, amiket még nem sikerült elfoglalni. És itt van ez a felsorolás, amit hallottunk az előbb, a 13. fejezet eleje, döbbenetes végig nézegetni a térképen, a legtöbbet talán be tudunk azonosítani, van, amin vitatkoznak a kutatók. Egyszer valaki a térképen végig nézegeti, Józsuénak nem kellett, mert ő ismerte, ő ott volt. Elbizonytalanodik, aki ezt végignézi. Most akkor be van fejezve a honfoglalás, vagy nincs? Most akkor sikerült az életfeladat, vagy nem sikerült? Most akkor mit kezdjek én, Józsué, itt a nép élén? Kérjek haladékot? 85 éves lehetett, vagy 90, vagy ki tudja, nincs leírva. Mondja azt, hogy Uram, várj még egy-két hónapot, vagy egy-két évet, gyorsan ezeket is elfoglaljuk, és akkor nyugodtan teszem le a kezemből, és átadom. Érezzük, hogy ostobaság lenne ezt mondani. Nincs is erre esély, nincs ez az ő kezében. Akkor érezze magát áldottnak, vagy érezze magát kudarcban? Melyik az igaz? Szétoszthatja ezeket a területeket úgy, hogy pillanatnyilag jó nagy részén még az ellenség lakik, és felfegyverzett városokban élő ellenség? Hogy van ez? Isten nem hagyja bizonytalanságban, azt mondja, hogy oszd szét sorsvetéssel, én pedig majd kiűzöm onnan még az ellenséget. Ez a legnehezebb, testvérek, mert mi szeretünk feketén-fehéren gondolkozni, vagy az áldásért újongani, vagy a kudarcon búsulni és lehorgasztani a fejünk, esetleg hagyni az egészet, hátat fordítani neki. Sok minden így működik bennünk, hogyha nem látom, hogy biztonságban vagyok, hogy elegendő anyagi forrásom van, hogy biztosított a munkám, az egészségem, a kapcsolataim, hogyha nem látom az életemben a haladást és a sikert, akkor nyilván Isten elhagyott engem, akkor nyilván Isten nem szeret eléggé, vagy ez az egész valahol máshol problémás, lehet, hogy én hittem rosszul, és sokan ilyenkor azt a késztetést érzik, és azt látják kézenfekvőnek, hogy hátat fordítani Istennek. Vagy hátat fordítani annak, amiben hittem, vagy az egészet átértékelni. Nem megy, nem sikerül. És Isten azt mondja Józsuénak, hogy lásd az áldást, hiszen győzelemre vezetted a népet, téged használtalak, és lásd a kudarcot is. Ez meg ez meg ez még hátra van. És te most leteszed, átadod. Lásd egyszerre mind a kettőt. Légy erős. Ez az igazi erő. De nem áll meg itt, mert nem lenne így még értelme. Az egésznek úgy van értelme, hogy a mondat folytatódik, majd én kiűzöm őket, én átveszem a kezedből, nyugi. Benne voltam abban, amiben eddig harcoltál, mert én küldtelek, én vittelek, én győztem, és benne leszek abban is, amit te már kiengedsz a kezedből, a sikerben és a kudarcban, az áldásban és az örökségben. Ez Józsué leckéje. És itt van Káleb, a régi harcostárs, a felderítő társ, az elit csapatból, akik mentek az ellenséges területen, és több mint egy hónapot eltöltöttek ott, és ez volt az ő ifjúságuk meghatározó, döntő élménye. És azt mondja az idős Káleb, az idős Józsuénak, hogy osztozkodás közepén vagyunk, szent ügy ez, hiszen az Úr mondta, az Úr indított minket, de kérlek, hogy ne felejtsd el, amit az Úr 45 évvel ezelőtt ígért nekünk, te is hallottad, ott voltál. És elmondja azt a régi történetet, a délvidékről a felderítő, portyázó csapat eljutott rejtek utakon, kertek alatt, városokat kikémlelve eljutott egészen Hebrónig, Júda hegyvidékéig, ott egy völgyben még bemutatót is hoznak, szereznek a föld terméséből, és úgy mennek vissza a táborba. És ezen a régi úton belevésődött Káleb szívébe az a táj, az a vidék, hát még amikor meghallotta később a táborban azt a mondatot, mivel te hűségesen az Úr akaratához híven számoltál be róla, mivel te nem rémhíreket, nem álhíreket terjesztesz, akkor is voltak már álhír terjesztők, a kémek közül 12-ből 10 az volt, csak Káleb és Józsué nem, azt mondja nekik Isten, ti öröklitek ezt a földet. És külön személyre szólóan őrizte meg Káleb a szívében ezt, így érdemes az Isten ígéreteit megőriznünk. Ő utána még 40 évet vándorol a pusztában a többiekkel együtt, a többiek bűne miatt, a többiek felelőtlensége miatt, ő is szenved a néppel együtt. Eltelik ebben az élete java része. És aztán még 5 évig a kemény harcokban részt vesz, és a születésnapján keresi föl Józsuét, ma vagyok éppen 85 éves, szeretném már abszolválni az örökségemet, amire egész idáig is gondoltam, ami bennem volt, ami eltéphetetlen részem volt. Talán szabad nagyon röviden megemlítenem egy személyes vonatkozását, vagy élményemet ezzel kapcsolatban. 19 éves voltam, amikor bátyámmal és néhány barátunkkal Erdélyben leszálltunk egy ismeretlen kicsi vasútállomáson a vonatról, és elindultunk egy hegységbe, amit akkor még egyikünk sem ismert, és térképünk se volt róla, egy útikönyvből egy A5-ös oldal fekete-fehér fénymásolata állt rendelkezésünkre, ez alapján próbáltunk tájékozódni, hogy mégis hol vagyunk. Gyönyörű volt, fantasztikus túra volt, és azután úgy alakulhatott, hogy egyetemi éveim alatt, és egy kicsit még tovább is, 9-10 éven keresztül minden nyáron el tudtam jutni ugyanabba a hegységbe, legalább néhány napra, autóstoppal, sátorral vagy sátor nélkül, mikor, hogy, de annyira vonzott, annyira vágytam felderíteni, annyira jó volt ott lenni többször barátokkal, csoporttal, ilyen-olyan csoportot vezetve, segítve. És azóta is, hát ez már régen volt, azóta is vágyom oda. Néha álmodom ezzel a hegységgel, valamelyik sziklacsúcsán vagyok, zúg a szél, vagy valamelyik mély, homályos völgyében, és hogyha valaki azt mondaná nekem váratlanul, hogy ott az egyik falu szélén egy kis rozzant faház az enyém lehet, hát azt hiszem, hogy röpülnék a boldogságtól. Kicsit talán túlzó, de haza vágyom ebbe a hegységbe. Néha így érzem, legalább néha egy-egy ilyen álom után. Hát Káleb nem ebben az értelemben, hanem sokkal inkább érezte egész életén keresztül, tényleg haza vágyott arra a helyre, amit egyszer látott. Azért vágyott haza 45 éven keresztül, mert Isten ígérte ezt meg. Amit felderítettél, az a tied lesz. Ne félj, ne a szám arányokat mérlegelt, hogy ők hányan vannak, meg mi hányan vagyunk. Ne azt nézd, hogy a nép engedetlensége miatt a pusztában egyre csak távolodunk ettől a helytől. Ne azt nézd, hogy milyen lelki és testi állapotban van a nép, és mikor lesz arra alkalmas, hogy ezt megszerezze. Az én ígéretemet nézd. Nem valami homályos, ködös, elszellemiesített valóságban, hanem te személy szerint élvezni fogod annak a népnek a gyümölcs, annak a földnek a gyümölcsét. A tied lesz. Ezt ígérte neki Isten. Ezt nem mondta, hogy mikor, azt tudta, hogy nagyon soká, és úgy éli végig az életét ez az ember, hogy hazavágyik. És eljön a pillanat, amikor azt hallhatja Józsuétől, és egyben Istentől, hogy most megérkeztél, tied, parancsolj, indulj el és vedd birtokba. Van ereje hozzá, és birtokba veszi. Milyen nagy dolog úgy élni az életünket, hogy hazavágyunk abba, amiről tudjuk, hogy az Isten ígérete miatt a miénk. Hazavágyni abba, amit nem látsz a szemeddel, nem tapintasz a kezeddel, de meg van ígérve. Jézus azt mondta kereszthalála előtt nem sokkal, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. És az az én akaratom, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És ezt ő komolyan veszi. És a keresztjén emberek tapasztalják ezt nap mint nap. Ahol én az ő akaratából vagyok, rágondolva, őt hívva, hozzá imádkozva vagyok, ott velem van, de ez csak az egyik fele. És ott leszek a halálom után, ahol ő van, ahol ő uralkodik. Örökre, színről színre látom, és vele leszek. Hazavágyni abba, ami igazából már a miénk. És így élni. És a harmadik szereplő vagy csoport egy egész törzs. Lévi fiai. Különleges szerepük van, mert ők viszik a szent sátrat a pusztában, ők szolgálnak a felszereléseknél, az áldozatoknál, ők tanulták ki a kultusz minden elemét, ők segítenek a papoknak. Az ő feladatuk később arra is kiterjed majd, hogy tanítsák a népet, hogy képviseljék az Isten akaratát, az Isten törvényét, hogy az egész szolgálatuk, tevékenységük, de még a családi életük is, még a nép között elfoglalt helyük is, szerepük is, minden arra az egy célra irányuljon, hogy mi mások vagyunk, mint a többi nép. Nekünk élő Istenünk van. Élő és láthatatlan Istenünk van, aki beszél, aki megszólít, és akit te is megszólíthatsz. És ők úgy éltek az egész nép között, városokban, saját városaikban is, szétszórva is, hogy mindig ez maradt a feladatuk, erre emlékeztetni a többieket. Ja, és hogy el ne felejtsem, Mózes könyveiben az egyik rendelkezés úgy szól, hogy igazából minden család elsőszülött fiú gyermekét külön kellene választani az Isten szolgálatára félretenni, az Istennek szentelni, és ez az ókori világban keményebb dolgot is jelenthetett volna akár, például emberáldozatot is más népeknél, benne volt ez az áthallás, amikor Isten erről beszél. Tudjátok, minden család úgy kéne, hogy számoljon, hogy az első szülött fiú gyermeke az enyém, és helyettük az enyém Lévi nemzetsége, ez a törzs. És Lévi nemzetsége ott áll az osztozkodásnál, és azt hallják, hogy nincs terület, nincs földdarab, se kicsi, se nagy. Majd lesz helyette néhány város, de azok csak városok. Miért? Most akkor ők kisemmizettek? Most akkor ők mindig csodabogarak? Mindig kakuk, tojások maradnak a többiek között? A többiek elkezdik végre a normális életet, az ingatlan, a megélhetés, a földterület és a többi és a többi, és ők pedig könyör adományokkal maradnak majd, vagy ahogy éppen a szelek fújnak, ahogy épp a király uralkodik, ahogy épp a nép vallásosabb lesz, vagy kevésbé, attól függ a sorsuk. Hogy lesz ez így? És testvérek, akik keresztjénként élünk, azt hiszem, hogy halljuk, látjuk ezek között, a sorok között a saját sorsunkat is. Nem biztos, hogy azt mondhatjuk a gyermekeinknek, hogy megveszem neked ugyanazt a menő, márkás cuccot, mint amit az osztálytársaid is kapnak a szüleiktől, nem biztos, hogy azt mondhatom neki, és azt akarom mondani neki, hogy úgy fogunk neked pályát választani, hogy jól járj, hogy jól boldogulj, hogy mindig legyen elég pénzed, és nem úgy helyezkedünk, mint ahogy ennek a világnak a fiai helyezkedni fognak, és nem azok lesznek az értékeink, és nem azokat a célokat követjük, és lehet, hogy ezt arról az oldalról is érezni fogjuk, hogy nem lesz annyink. Nem lesz meg az a biztonságunk, amiben mások reménykednek és építgetik maguknak, mert nekünk sokkal nagyobb van, nekünk más van. Ezen a földön, azon a módon, ahogy a többiek hajszolják, nem is akarunk örökséget. De nem azért, mert egy ilyen furcsa lemondás a mániánk, ellenkezőleg azért, mert tudjuk, hogy sokkal nagyobb jut, sokkal igazibb jut. A léviták lesznek ott, akkor, amikor a sötétségben az Isten világossága embereket elér, és a vakok újra látni kezdenek lelki értelemben. Az Isten külön választott csapata, a léviták lesznek ott, amikor emberek élete megfordul, és az Istenhez jutnak, amikor hozzák a bűnért való áldozatot, amikor átalakul az életük, amikor helyre kerül az életük. A léviták lesznek ott, és nem feltétlen volt ez mindig így, de az Isten mai népében lehet így. Az ő külön választott szolgái lesznek ott, amikor az Isten életet hoz, és életet támaszt, és megszólal. És lehet az ő választottainak az élete ilyen, program szerint is ilyen, tudatosan. Ahogyan a zsidó levél beszél erről, nem azt a hazát keresik Jézusnak az elkülönített emberei, mint a többiek. Nem azután vágyakoznak, hanem valami sokkal jobb után, a mennyei igazi után, és közben azt élik át, hogy az Úrral vándorolnak, és nincsenek lekötve sehová, ingatlanhoz, örökséghez, olyan értékekhez, amik biztonságot jelentenek, aztán jön egy változás, elsodorja őket, eleve nincsenek lekötve. Nehéz így élni? Nagyon nehéz. De ez a küzdelem adatik. Figyeljük meg, hogy más és más színezettel, de tulajdonképpen mindhárom szereplőnek, akiket ma láttunk itt Istennel beszélni, Istennel kapcsolatba kerülni. Azt mondja Józsuénak az Úr, oszd csak ki, hordozd csak a felelősséget, hordozd úgy a felelősséget, hogy tudjad, közben én hordozom a nagyobb részét. Én fogom elűzni az ellenséget, én foglak megvédeni, én fogom, mert csak én tudom megáldani azt, amint te fáradozol. Ezért ne engedd el, ezért add bele az erődet, ezért ne fordíts hátat neki, ezért ne szomorodj el, hanem hordozd bátran. És azt mondja Kálebnak, jó, hogy vándorolsz, el kell szenvedned mások felelőtlenségének a következményét, végig élted így az életed, de gyere, mert odadom az örökségedet. Nem a levegőbe beszélek, tényleg megkapod. És azt mondja az ő külön választott szolgáinak, mindenkinek ma is, aki Jézus Krisztusban hisz és neki adta az életét, szegény vagy, lemondasz, veszteségeket élsz át, kihagynak a számításból esetleg, nem sorolnak feltétlenül az egészen normális emberek közé, de ez ne aggasszon, te leszel az, akinek én vagyok a te örökséged, személy szerint. Hát testvérek, nekünk, frusztrált embereknek elég sok feladat összegyűlt így a végére. keressük meg a helyünket ezekben a történetekben. És keressük meg, kérjük el azt, amit nekünk ebből ma mond Isten. Amen.
Tartsunk egy rövid csendet, amiben Isten elé visszük mindazt, ami bennünk megfogalmazódott. Urunk Istenünk Jézus Krisztus által köszönjük, hogy nem tömegekben, mennyiségekben gondolkozol, hanem nevekben, életekben, helyekben, helységnevekben. Köszönjük, hogy tiéd a világ mindenség, te teremtetted, és mégis fontosak neked egy-egy tölgyfa, egy-egy családfa, a földnek egy pontja, amihez úgy kötődünk, mint a hazánk, mint az örökségünk, amiért harcolunk, amiért az életünket is készek vagyunk odaadni. Köszönjük a te szavadat, amelyik olyan eleven, ezer évek távlatából is, amelyikben magunkra ismerhetünk. Köszönjük a sorsokat, az életutakat, a választásokat, amik a mieink. Olyan különös látni az embereknek a frusztrációját, szorongásait. Olyan különös látni, hogy mi se különbözünk más nemzedékektől. Köszönjük ennek a vigasztaló üzenetét, hogy ahogy nekik otthonuk, biztonságuk, gyógyszerük voltál a félelemmel szembe, úgy nekünk is nincs nagyobb életbiztosítés, mint az, hogyha tiéd lehetünk. És ugyanakkor, Urunk, ami most történik a világban, ha az igét fényében látjuk, akkor azt kell mondjuk, hogy a bálványok inognak. A haladás és a siker, a biztonság, amit mi teremtünk, amikre olyan büszkék vagyunk, amik annyira fontosak, amiért annyi mindent áldozunk föl, most egyszerre mind semmivé válik. És köszönjük, hogy más szavak jelennek meg előttünk az igében. A sors helyett, Urunk, a te akaratod, a mi terveink helyett a te ígéreteid, a mi sikereink helyett a te áldásod, a mi kudarcaink helyett a hűtlenségünk, az eredményeink helyett az örökség. Köszönjük, hogy minden a tiéd, és hogy magunkat Jézus miattad szintén úgy nézhetjük, mint akik a tieid. Segíts, Urunk, benned bízni és élni, másképp, mint ahogy a világban ezt látjuk. Hadd járjon át minket lelked, hogy gyógyítsa a fájdalmainkat, hogy csillapítsa a szorongásainkat. Töltsd meg, Urunk, az otthonainkat. Köszönjük a családot, és köszönjük, hogy ezekben az időkben szeretünk egymással is együtt lenni. És könyörülj meg azokon a családokon, ahol az utcára hallatszik ki az üvöltés, mert nem bírják egymást elviselni. Könyörülj meg azokon, akik sorba állnak a kocsma előtt megnézni, hogy ma se nyitott ki, mert olyan szenvedély viszi őket az alkohol iránt. Könyörülj meg, Urunk, annyi függőségén ennek a világnak és az életünknek. Könyörülj meg a veszteségeinkkel, amiket megélünk, a gyászoló családjainkon, akik szeretteiket veszítik el. Áld meg őket, Urunk, azzal, hogy ott vagy velük, hogy valami másra találhatnak, ami benned van, hogy felőled láthatják az életüket. És áld meg, kérünk, Urunk, azokat, akik mostanában esküsznek, akiknek most volna vagy lett az esküvőjük. Segítsd őket is, hogyha nincs is olyan nagy csinnadratta, nincs is olyan nagy ünneplés, mégis hadd érezzék azt, hogy ez valódi, ez igazi. Ebben ott csillognak az álmaink, a reményeink. Urunk, olyan jó megélni azt, hogy nem magunkra maradunk, nem beszorulunk, hanem a kezedben van az életünk. Te vagy a mi örökségünk, Jézus. Nálad kész az élet. Válasz mindenre, ami velünk történik. segíts, hogy benned tudjunk megmaradni mindvégig. Amen. Imádkozunk testvérek együtt az Úr imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.